Az Egyesült Királyság polgárai a Brexit, vagyis az uniós kilépés mellett döntöttek. Ennek várható gazdasági hatásairól lesz szó a következő egy órában. Üdvözlöm a hallgatókat! Az Aréna mai vendége Nagy Katalin, a Kopintárki vezető kutatója. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm.
Én Király István Dániel vagyok. A beszélgetést korai délután rögzítettük. Az elmúlt órákban, de mondhatom azt is, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban folyamatosan arról lehetett hallani, azt lehetett olvasni, hogy a kilépés milyen negatív következményekkel jár. Hadd legyek egy kicsit provokatív így a beszélgetés elején. Nem aggódtuk túl ezt a dolgot?
Hát én attól félek, hogy nem aggódtuk túl, csak tulajdonképpen olyan területre léptünk, hogy senki nem tudja, hogy mennyire ingoványos ez a talaj. Végül is a politikusok számítása valószínűleg az volt, hogyha kellőképpen megmutatják ennek a kilépésnek a veszélyeit és a negatív hatásait, akkor a választók megértik ezt, és ennek megfelelően fognak dönteni. A választási kampányról lehetett látni, hogy alapvetően ilyen érzelmektől túlfűtött kampány volt, ami az angolokra általában nem is jellemző, és hát tulajdonképpen az igazi mély szakmai gazdasági érvek ennek a kampány során nem merültek föl, vagy hát nem lettek elég.
Nem is hallják meg az emberek, hiszen
igen,
őket
nem is érdekelte őket, tehát
ide vagy oda.
Igen, hát egyrészt ez sem, másrészt pedig valószínűleg úgy gondolták, hogy most valami korláttól meg lehet szabadulni, és akkor az milyen jó lesz. De hát tulajdonképpen, hogyha megnézzük ennek a Brexit, tehát hogy mondjam, az előző napok történetét, akkor először úgy nézett ki, hogy hát mégis a Brexit tett támogatók lesznek többségben, és akkor utána főleg az angol politikus nő meggyilkolása után úgy tűnt, mintha mégiscsak az emberek felfognák, hogy itt azért nem játékról van szó,
de
és fordult a
kocka.
De ez is így van, teljesen szubjektív és teljesen érzelem, és a tegnap éjszakai sajtóhíreket, tehát én nagyjából éjfélig követtem őket, hallgatta az ember, akkor a külföldi tudósítók is mind biztosak voltak abban, hogy nagyon, tehát kis többséggel, de meg lehet úszni a dolgot, és hát most az egyszer ezt, abban mindenki egyetértett, hogy ez egy intőjel arra, hogy hát mégis tehát Európában valamit csinálni kell, de összességében mindenki azt gondolta azért az utolsó pillanatokban, hogy hát a Brexit nem következik be. Ugye ezt megerősítették, amiben szintén nagyon sok szubjektív elem van, a különböző piaci meg részvénymozgások is, mert hiszen a font is az utolsó napokban erőre kapott a korábbi esések után, mint a részvénypiacokon is megindult volna valami felfelé mozgás, tehát minden arra, tehát a piacok is azt áraszták be igazából, hogy most jól megijedtünk, de a baj mégsem fog bekövetkezni, úgyhogy ehhez képest a ma reggeli hír az azt hiszem mindenki számára nagy pofon volt, és hát ennek a rövid távú hatásai ezek most látszanak is.
Ön is azt mondta, hogy a baj bekövetkezett, mintha ennek csak és kizárólag negatív hatása lenne vagy lehetne, amit én legalábbis nem tudok ebben a pillanatban. Lehet bármi előnye az Európai Unióban maradó országok, vagy akár az Egyesült Királyságra nézve az elszakadásnak? Például a kontinensen a német dominancia erősödhet, tán a döntéshozatal egyszerűsödik, és talán a gazdaság is fellendül egy a németek által vezetett unióban. Nem lehet semmilyen pozitív hatása? Csak is kizárólag dráma lehet ebből?
Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nem tudjuk. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy az Európai Unióból, ahol azért az utóbbi időben is lehetett látni, hogy azok az integrációs törekvések, amikre nagy szükség lenne, azok a törekvések recsegtek, ropogtak, tehát maga az európai együttműködés is nagyon sok problémát vetett fel, És egy ilyen helyzetben, amikor számos nagyon nehezen kezelhető problémával szembesül az Európai Unió, mint a migránsválság, vagy a továbbra is megoldatlan görög költségvetési helyzet. Ebben a helyzetben ugye egy olyan tényező, hogy az Európai Unió második legnagyobb gazdasága kiválik az Európai Unióból. Hát ez szerintem mindenképpen, ha átmenetileg is, de nagyon negatív következményeket fog hozni. És
milyen ugye, távon? Évek? Évtizedek? Hónapok?
Hát ugye Cameron, amikor a kampányban fenyegette, akkor azt mondta, hogy 10 év visszaesés következik.
Az Egyesült Királyságban biztos.
De hát, hogyha belegondolunk abba, hogy az Egyesült Királyság gazdasága azért nagyon szorosan össze volt fonódva az Európai Unió gazdaságával, hogy a kereskedelmi kapcsolatok terén, hát végül is az Európai Uniós, vagy az exportnak a fele az Európai Unió országaival bonyolódott le, hogy a legnagyobb kereskedelmi partnere Németország, Franciaország, hogy az importnak is mintegy a fele az Európai Unióból származott. Tehát ezek mind olyan tényezők, amik ugye nagyon nagy volt a tőkének az összefonódása, a bankrendszer összefonódása. Tehát ezek olyan dolgok, amik ugye a közös európai szabályozás alapján alakultak ki. Na most egyik pillanatról a másikra, ugye itt persze majd beszélünk nyilván róla, hogy ez nyilván nem lesz egy olyan egyszerű dolog, de hát itt az történik, hogy ez a helyzet megváltozik, és az egyik legnagyobb szereplő számára teljesen más körülményeket, feltételrendszert kell kitalálni. Tehát én úgy gondolom, hogy rövid távon ez mindenképpen számos a gazdaság területén nagyon jól megfogható hatásokkal fog járni. Bizonyos hatások, mint a mai részvénypiaci zuhanás, vagy a fontnak a zuhanása, az látszik, de hát ha megnézzük a legfrissebb angliai, vagy Egyesült Királysági beruházási adatokat, akkor ott is látszik, hogy az Egyesült Királyság az tulajdonképpen egy nagyon egészséges gazdaság. A válságot az EU-19, tehát az eurozóna országaihoz képest sokkal jobban kiheverte. A munkapiaci mutatók is jobbak az EU-19 egészében, de ugyanakkor a beruházások most elkezdtek lelassulni, a beruházók elkezdtek kivárni, most a egyáltalán Brexit tényétől függetlenül ez a bizonytalanság már elindította azt, hogy a növekedési mutatók is egy kicsit lassultak a korábbiakhoz képest, tehát jelentkezik egyfajta elbizonytalanodás. Most London egy pénzügyi központ, ugye a tőke, ami oda irányul, hát azt se tudja per pillanat, hogy ő mit csináljon. Tehát mindenképpen ugye nem véletlen, hogy most mielőtt jöttem, láttam a hírekben, hogy elnézést, hogy a brit jegybank egy mentőcsomagot jelentett be. Tehát megvan a félelem, hogy ebben a bizonytalan helyzetben esetleg megindul egyfajta pénzkimentés, vagy tőkemenekítés, vagy az emberek elkezdenek tömegesen szabadulni a fonttól, és átmenni más valutába. Már lehetett látni, amikor a Brexit negatív előszelei jelentkeztek, hogy a befektetők elkezdtek orientálódni más papírok irányába. Ezért például a német papírok igen keresettek lettek.
De nem lehet ez átmeneti? Egy pár hetes, pár hónapos folyamatnak a része, mert ahogy ön is mondta, a brit gazdaság igencsak egészséges, jó állapotban van, és jó állapotban lehet is az elkövetkező 2-3 év után is.
Ugye amióta a pénzügyi válságban megégette magát az egész világ, azóta félünk az átmenetektől. Tehát akkor is azt hittük, hogy valami rövid távú átmeneti sok következik be, és aztán mégis mi lett belőle. Ez a nagy gazdasági összefonódottság, ami megvan Európa és az Egyesült Királyság között, ez azért arra enged következtetni, hogyha itt megindulnak negatív folyamatok, akkor ezek a folyamatok nagyon könnyen egy ilyen spirálba torkolhatnak, és nagyon könnyen tartósan kedvezőtlen következményekkel járhatnak. És az a tényező, hogy most ezzel, hogy az Európai Unió, ugye, vagy az Egyesült Királyság kimondta, hogy ő kilép az Európai Unióból, a játékszabályokat újra kell szabni. Na most a Lisszaboni szerződés 50. paragrafusa ugye azt mondja, hogy ha egy ország ki akar lépni, akkor az az ország benyújtja a kérvényét az Európai Parlament felé, és ő maga kezdeményezi a kilépést, és utána a feltételek újra tárgyalására egy 2 éves folyamat van. Na most, ha a befektetőknek ugye azt mondják, hogy 2 évig én teljesen bizonytalan, tehát még nem lehet tudni, hogy mit fognak egymással, hogy milyen modell szerinti együttműködés fog kialakulni az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, ez nagyon elbizonytalaníthatja a befektetőket, és akkor ők azt mondják, hát jó, akkor én elmegyek inkább máshova van. Jó esetben ugye az Európai Unió felé orientálódnak, az generálhat növekedést az Európai Unióban, de mondhatják azt, hogy inkább elmegyek másfelé, tehát az USA is egy jó befektetési terület. Tehát per pillanat becsületesen csak annyit lehet mondani, hogy látjuk, hogy borzasztó nagy a bizonytalanság. A következő napokban ez a bizonytalanság csak fokozódni fog. Nem véletlen ugye, hogy az Európai Unió részéről már most követelik, hogy nagyon határozottan mondják ki a britek, hogy akkor most elkezdik a kilépési tárgyalásokat azért, hogy valamiféle stabilitást hozzanak a rendszerbe, de hát tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, és ez mind politikai instabilitást jelent, mind pedig gazdasági instabilitást jelent.
Igen, és hát London ezt az instabilitást, ezt a bizonytalanságot csak növeli, illetve növelte az elmúlt órákban. Ugye David Cameron bejelentette, hogy ősszel távozik. Ami azt is jelenti, hogy őszig ő egy távozó miniszterelnök lesz. Valószínűleg nem olyan döntéseket hoz és hozhat, mint hogyha úgy gondolna, hogy kitölti a következő éveket. Vagyis még bizonytalanabb lehet mindenki, ki következik utána, ő milyen feltételeket akar, és hát amit említett, hogy nagyon sok szállal kötődik természetesen egymáshoz a kontinens és a Szigetország, vagyis nagyon sok múlik majd a tárgyalásokon. Hogy képzelhető el a közös piachoz való hozzáférése az Egyesült Királyságnak? Persze nagyon sok függ majd a tárgyalásoktól, sőt, hát ott határozzák meg, de Brüsszel, hívjuk így a 27-eket, nem mondhatja azt, hogy jó, persze, hát akkor legyen egy olyan státuszotok, ami még nincs, és akkor, mert ez elindíthat egy dominó effektus, mindenki azt mondja, hogy ja, ki lehet cserezni a legjobb dolgokat, akkor én is inkább elszakadok. Szóval, hogy képzelhető el, hogy hozzáfér a közös piachoz, de mégsem tag? Milyen lehetőségek vannak, milyen példák vannak, amelyeket London be tud mutatni?
Hát különböző példák vannak, ugye mindenki leginkább arra számít, hogy akkor valamiféle ilyen norvég-svájci megoldás születik, aminek a keretében ugye az Egyesült Királyság megmarad az európai gazdasági térségnek a része, valamennyit befizet a közös költségvetésbe, de ugyanakkor semmiféle beleszólási joga nem lesz az EU döntési folyamataiban. Most úgy gondolom, hogy ez nem biztos, hogy nagyon tetszeni fog azoknak a választóknak, akik a Brexitet megszavazták, mert hiszen ők, miután ugye az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb nettó befizető volt, ők ugye egyáltalán nem azt akarják, hogy továbbra is fizessen.
Erről
be
mit nem lett volna szó.
igen, hogy fizessen be a közös költségvetésbe. Tehát ez a fajta első megoldás, ez végül is egy olyan megoldás, ami bevált, hiszen Norvégia és Svájc is elég jól el van bele. A másik megoldás az, hogy ja, de ez a megoldáshoz is azért hozzá tartozik, hogy bizonyos, tehát hogy mondjam, a szabad kereskedelem is bizonyos korlátokba ütközik, tehát vám ugyan nem lesz, de bizonyos nem tarifális korlátozások, amelyek megkeseríthetik a kereskedőknek az életét, hát azok azért erősebben fognak a labba rúgni.
És itt a 27-ek diktálnak, most már nem szólhat bele szinte semmiben Nagy-Britannia, hogy a 27-ek milliliterben, gramban, unciában hogy kell felcímkézni, mekkora kiszerelésben, 6-os vagy 8-as csomagban, hogy fél literes a kancsó, vagy 4,5 decis.
Így van. Úgyhogy tehát ez egyfajta megoldás. Egy másik megoldás az, hogy nem születik egy ilyen megállapodás, hanem lesz egy valamiféle olyan kereskedelmi megállapodás, ahol visszajönnek a vámok. Hát ez ugye megint problémát jelenthet a gazdaságilag nagyon összefonódott tehát az Egyesült Királyság, illetőleg az Európai Unió számára. Hát nem véletlen, hogy a nagy exportban érdekelt cégek, azok mind a Brexit ellen voltak, és az ellen kampányoltak. Tehát ez biztos, hogy számukra megdrágítaná a kereskedelmet, versenyképességet rontóhatása lenne. Tehát számos plusz probléma merülhet fel. A harmadik megoldás az, hogyha valahogy a WTO szabályai szerint valami külön konstrukció születne. De hát mindegyik, tehát hogy mondjam, mindegyik megoldás kidolgozásához azért időre van szükség, és ez alatt ugye tehát, hogy azt mondják, hogy a két év, amíg a kilépés bejelentése és a megállapodás létrehozása között eltelik, hogy ez alatt a két év alatt tulajdonképpen addig, amíg nem lépett ki effektív az Egyesült Királyságra, az Európai Uniós szabályok vonatkoznak. De hogy ez a gyakorlatban hát milyen hozzáállást vált ki, ezt nem lehet tudni. Tehát minden esetre az azt jelenti, hogy lesz egy ilyen átmeneti időszak, egy hosszú átmeneti időszak. Ugye a britek azt mondták, hogy a túlbürokratikus európai szabályozás az nekik nem jó, mert ők szabadabb helyzetet akarnak. Hát nosza rajta, hát most aztán belekerülhetnek egy olyan helyzetbe is, amikor aztán még több szabály fogja nehezíteni a gazdasági kapcsolatokat.
És ugye említette, hogy valamennyit be kell esetleg fizetniük a közös költségvetésbe. Ez mekkora része lehet a mostani befizetésnek? 20-30%-a, fele, amiből ugye nem kap vissza egy fontot sem, egy
hát az biztos,
sem,
hogy a visszatérítést azt elfelejtheti. Ez a, tehát mindenféle becslések születtek arra vonatkozólag, hogy mekkora lehet ez a befizetés, hogyha tehát egy ilyen, tehát a Brexit esetén, és ugye most nagyjából úgy néz ki, hogy a befizetés az a GNI-nak a 0,5%-ára tehető, és cserébe viszont a GNI 0,3%-ának megfelelő mindenféle egyéb formában ugye vissza is kap az Európai Unióból, akkor, hogyha bekövetkezik, akkor azt hiszem, hogy van olyan becslések vannak, hogy a GNI 0,2%-ának megfelelő befizetést meg kéne tenni. Tehát tulajdonképpen az, amit nyernek ezen a tehát ebből a szempontból, ezen a bulin, az biztos, hogy ne, illetve nem biztos, hogy megéri azt a növekedés és egyéb áldozatot, ami itt bekövetkezhet.
És ez nagyjából hány százaléka lehet a mostani befizetésüknek? Azt kiszámolták-e?
Hát, hogyha ugye azt mondtam, hogy 0,2, tehát a GDP 0,3%-ával kevesebbet kell nekik majd elvileg befizetni. De hogy ez most pont a korábbinak hány százaléka, hát arra vonatkozóan most nem tudom, hogy találok-e itt számot, de a dolog lényege az, hogy nyilvánvalóan kisebb, de tulajdonképpen nem ez a lényeg, mert hát végül is az Egyesült Királyság, noha valóban a harmadik legnagyobb nettó befizető volt, azért számos előnyt is kovácsolt abból, hogy hát ő a közös költségvetésnek és az Európai Uniónak tagja volt.
És hát egy konkrét példa, hogy mennyire összefonódott az elmúlt évtizedekben, az elmúlt évszázadokban a kontinens és a Szigetország, ott van például az Airbus repülőgépeket gyárt, a motort Nagy-Britanniából, az Egyesült Királyságból szállítják, amit most lehet, hogy Németország vesz át, mert hogy ez is megnehezedhet majd, sőt, most már az Európai Unió mondhatja azt, hogy eddig nem úgy gyártottátok, ahogy mi szerettük volna, mert hogy ti azt mondtátok, hogy mégsem, mostantól úgy kell csinálni. Ha pedig nem, akkor mondjuk a Boeingtól fogjuk rendelni, mert ugyanúgy vámot fizetünk rá akkor.
Hát igen, bizony, ez bekövetkezhet, és hogyha még ehhez figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az Egyesült Királyságban jelenleg az Európai Uniós exporttól 3,5 millió állás függ, akkor az azt jelenti, hogyha az export lehetőségei ebbe az irányba csökkennek, akkor ez hát mindenképpen számos egyéb területen fog problémákat felvetni.
És abban az esetben, hogyha az Egyesült Királyság a idézőjelbe tett megtakarított pénzt, amit nem kell a közös kasszába befizetnie, egy az egyben azokra a forrásokra, azokba az iparágakba, azokra a területekre folyósítja, amelyekre most az Unióból kapott pénzt, ez ellensúlyozhatja a hiányt, azt, hogy azért az Egyesült Királyság is kapott természetesen uniós forrásokat, illetve ellensúlyozhatja azt, hogy mondjuk a kétoldalú kereskedelem csökkenése miatt munkahelyek szűnnek meg? Lehet ennek érezhető hatása, vagy ez annyira minimális összeg?
Hát ugye, hogy mi hogyan alakul ez ügyben, ezt jelen pillanatban nagyon nehéz megmondani, ami mindenképpen fontos ebből a szempontból, hogy ugye itt hát, tehát hogy mondjam, az Európai Unióhoz való kapcsolódás azért ilyen vállalati láncokon, meg mindenen keresztül valósult, tehát kialakult struktúrákon keresztül valósult meg. Tehát az a helyzet, hogyha ezekhez a struktúrákhoz hozzá kell nyúlni, az szerintem mindenféleképpen valamiféle vesztességgel fog járni. Most az, hogy a költségvetés X mennyiségű pénzt megtakarít, az önmagában még nem fog segíteni ezen a problémán rövid távon. És ugye a politikusokat azért mindig a rövid táv hajtja, úgyhogy ahogy ezt most is láttuk, tehát ilyen szempontból annyit lehet mondani, hogy borzasztó nagy a bizonytalanság, és egy bizonytalan helyzetben ugye soha nem lehet tudni, hogy mi a jó irány.
Érdekes problémáról beszéltek a BBC rádió műsorában. Azokon a területeken volt a legmagasabb az unió elutasítottsága, amelyek a legtöbb uniós pénzt kapják. Ez egy másik probléma. A hírek után folytatjuk, az Aréna vendége Nagy Katalina Kopintárki vezető kutatója, és a következő percekben majd arról beszélünk, hogy a Brexitnek milyen hatása van Magyarországra.